5 perc elmúlt 7:30, ma már termelnek a kecskeméti autógyárban. Várhatok-e további Németországból érkező fejlesztések Magyarországon? És éppen ma 24 éves a Fidesz, ez fő témánk. Itt ül a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok önnek!
Jó reggelt kívánok!
Mielőtt azonban rátérnénk erre, itt egy fontos tegnapi kérdést tisztáznunk kell. Tegnap kora este a Semmelweis Egyetem doktori tanácsa a szenátus reggeli állásfoglalásának megfelelően visszavonta a köztársasági elnök doktori címét. Az indok Schmidt-Pál értekezése a szövegazonos fordítások miatt a tudományos munka szakmai etikai kritériumoknak nem felelt meg. Önnek miniszterelnökként egyetlen kérdésre kell válaszolnia, de az összetett. Mit szól a plágium ügyhöz, egyetérte a következményekkel, és ön szerint le kell lemondania Schmidt-Pálnak?
No hát, ha jól számolok, akkor a negyedik köztársasági elnökkel dolgozom együtt. Vagyis eddig mindegyik magyar köztársasági elnökkel dolgozhattam együtt. Mindig is úgy tekintettem a munkámat, mint a magyar köztársasági elnököt is szolgálja. Tehát én szolgálom a köztársasági elnököket. A köztársasági elnökök helyzetét az alkotmány rendezi. Egyértelműen fogalmaz. Azt mondja, hogy a köztársasági elnök személyes sérthetetlen. És én ezt a szabályt betartom. Az ország érdeke, hogy a köztársasági elnök sérthetetlen legyen. Ezért a magam részéről az ország érdekének megfelelően tiszteletben tartom ezt a szabályt.
Tehát mit várja a döntés?
Még egyszer mondom, egyértelműen senki más nem dönthet.
Beszéljünk a magyar gazdaságról, de szintén egy fontos tegnapi hírből kiindulva. A Mercedes gyáravató, ez egy 4 éves munka a végére ért, és tegnap ünnepélyes keretek között átadták ezt a gyárat Kecskeméten. Az az érdekes itt, hogy ugye azt mondják a szakemberek, hogy az ország éves exportbővüléséhez, illetve az exportpiaci részesedéshez akár 1-1 százalékpontot is hozzátehet ez a termelés. Ez vitán felül áll, hogy ez egy jó hír.
Igen, a számok se néznek ki rosszul, de ami ennél fontosabb, hogy 3000 munkást alkalmaznak azonnal, és a gyár működéséhez a gyárat kiszolgálandó még további, mint egy 3000 ember talált munkát, tehát 6000 magyar családnak van ma biztosabb megélhetése, mint volt a gyár megépítése előtt. Én tegnap beszéltem a munkásokkal, ez volt a legizgalmasabb az egészben, bár a Mercedes autó maga is egy izgalmas dolog, de a munkások izgalmasabbak voltak, nagyon érdekes dolgokat mondtak, ugyanis a Mercedes egy komoly cég, amely mielőtt itt a gyárban alkalmazta volna a munkásokat, előtte Németországba vitte őket. Van akit 3, és van akit pedig 6 hónapra. És arról faggattam az embereket, hogy milyen volt Németországban a gyárban dolgozni. És hogy szerintük a német munkások jobbak-e, mint ők.
És mit mondtak?
Azt, hogy dehogy is, egyáltalán nem jobbak, szerencsésebb helyre születtek, mint mi magyarok, de egyébként, ha munkáról van szó, akkor álljuk a versenyt.
Ön is járt Németországban egyébként a közelmúltban, talán egy héttel ezelőtt, ha jól emlékszem. Bajorországban nem véletlenül, hiszen a Németországból érkező befektetések 50%-a Bajorországból érkezik. Sikerült-e megállapodni további fejlesztésekről, vagy a meglévő fejlesztéseket végző cégekkel, vezetőivel is találkozott, esetleg azon keretén belül tovább fejlesztésekről, akár például a szakképzési továbbfejlesztésről.
De valóban ilyen szempontból erős hetünk volt, hiszen a Siemens világvezérkarával, az Audi világvezérkarával és a Mercedes vezérkarával is találkozhattam, tehát van egy teljesen friss személyes benyomásokon alakuló képem arról, hogy mi is fog történni az európai gazdaság közép-európai felében. Megállapodásokat is kötöttünk, hát ezek a cégek, ezek nem egy gyártelepet hoznak létre, tehát először is hosszú távra terveznek, aztán megpróbálnak minél nagyobb arányban magyar beszállítókat találni, kutatásfejlesztési részlegeket is idehoznak, egyetemi tanszékeket tartanak fönn, és a szakképzésben is részt vesznek, ezek beépülnek a magyar gazdaságba. Az a folyamat, amit látunk, az az európai nagy gazdasági térségen belül a délnémet ipar és a magyar gazdasági tér összenövése. Tehát már nagyon nehéz különbséget tenni a magyar és a német gazdaság között azokban a szektorokban, ahol egyébként nagy volumenben Magyarországon termelnek a németek.
Rátapintott a lényegre, ön is azt mondja, hogy a magyar vállalkozói beszállításoknál, a beszállítások mértékénél, illetve a magyar innovációnál, a magyar fejlesztéseknél bőven van tere a fejlődésnek. Ugye ezt mondják a szakemberek, hogy az, hogy idejön a termelés és a gyártósorok itt készülnek, attól még nem jutnak könnyebb vagy jobb helyzetben a magyar vállalkozások, és ez lenne az igazán jó az ilyen döntéseknél.
Hát azért mondom, hogy egy gyártelep, bár nehéz a föld, mármint a telek négy sarkát fölhajtani, hátukra vetni és elvinni a gyárat innen, de a gyárak azért mozognak a
azért
világban.
Van rá példa.
Igen, a gyárak mozognak a világban, ide települnek, oda települnek. De amikor beépül valaki a gazdaságba, az oktatáson keresztül, amikor a gyárat magát már nem németek, hanem magyarok vezetik, amifelé haladunk, akkor ez már nem egyszerűen egy gyártelep, hanem egy gazdasági övezet, és a gyár nem éppen valamilyen egyedi döntés okában itt, hanem azért, mert itt van a helye, és itt lesz a következő néhány évtizedben is. Egész Európát, ha jól megnézzük, most beszéltem a vezérkarokkal, teljesen világos, hogy az európai gazdaság, amely bajban van, ugye komoly baj van, most ismét nehéz hónapok következnek egyébként az európai gazdasági világban, egyetlen módon tud megújulni akkor, hogyha versenyképessé válik a világ más részeivel. Ma az Európai Unió legversenyképesebb területe az Németország és Közép-Európa. Ugyanis Németország rendelkezik a működéshez szükséges tőkével és világgazdasági pozícióval, a legnagyobb növekedési tartalékok pedig Közép-Európában vannak. Ha ez a kettő összetalálkozik, most ennek vagyunk tanúi, a Mercedes gyár ennek szimbóluma, ha a kettő összetalálkozik, akkor az európai gazdaság súlypontja ide német Közép-Európa irányába tolódik el, és ez az óriási esély Magyarország számára.
Na de hát ez a közép-európai verseny az elképesztő. Tehát ha megnézzük Szlovákiát, hogy az 1000 főre jutó legyártott, az országban legyártott autók számában világelsők, vagy Szlovéniát, vagy Csehországot, szintén nagyon erős autógyárakkal rendelkeznek, és ön pedig azt mondja, hogy a világ autóiparának egyik termelési centruma legyen, vagy lehet Magyarország, akkor mit kell néznünk, mert ezekben a mutatókban Magyarország lemaradásban van. Más kérdés, hogyha mondjuk a termelékenységét nézzük, mert nálunk nem csak kész autókat szerelnek, hanem motorokat és egyéb alkatrészeket. Itt ez az már egy jobb adat. Tehát hát mit kell elsősorban?
Először is most persze autókról beszélünk, de az autó valójában a modern ipari világ legfejlettebb termékei közé tartozik. Tehát mi most a modern iparról beszélünk. Most éppen gépkocsikat gyártunk nagyszámban, de fogunk gyártani majd mást is, hiszen ha vannak mérnökeink, ha vannak jó technikusaink, ha vannak jó szakmunkásaink, akkor azok majd nem csak autót gyártanak, hogyha a világgazdaság éppen majd azt követeli, hogy ne autót gyártsunk. Tehát ez a műszaki tudás, képzés, kapacitás, gyakorlat, kultúra, amit ma Magyarországon elsőbben a munkásaink, meg a technikusaink, és aztán majd nyilván nagyobb számban később a mérnökeink is képviselnek, az adja a gazdaság erejét. Tehát mi nem versenyzünk, persze van némi verseny a szlovákokkal és így tovább, de az igazi verseny az nem a közép-európai államok között van. Az igazi verseny az Közép-Európa és a világ többi része között áll fönn. Hát most megnéztem a bajor magyar gazdasági számokat. Az mégiscsak egy megdöbbentő adat, hogy a bajor gazdaság több tőkét helyezett ki Magyarországra, mint Kínába. Tehát ez jól mutatja, hogy ez a két térség ez nem egyszerűen gyártelepítéses, hanem szövetségesi kapcsolatban.
De közben elmaradt még arra a kérdésre a válasz, hogy áruljon el, hogy milyen további áruljon el valamit, hogy milyen további fejlesztések várhatók, vagy miből sikerült megállapítani.
Igen, hát ezek a gyárosok, nagy tőkések, ezek érzékenyek az ilyen típusú hírekre, ráadásul ezek világméretű részvénytársaságok, és ezért a titoktartás az fontos. Beszéltünk, szinte mindegyik nagy világcéggel beszéltünk további magyarországi fejlesztésekről. Ugye a közgazdaságot lehet bonyolultan is elgondolni, meg beszélni róla, meg lehet egyszerűen is. Én az utóbbi híve vagyok. Ha egy országban nincs munkalehetőség, akkor akármilyen remek közgazdászaink vannak, az az ország nem tud boldogulni. Nekünk munkára van szükségünk. Munkát ma részben a magyar vállalkozók, kis- és középvállalkozók, őket egy másik programmal kell megerősíteni, illetve a nagy munkaigényű külföldi befektetések teremtenek. Ezért nekünk elemi érdekünk, hogy újabb és újabb befektetések, beruházások, gyártelepek, üzemek jöjjenek létre Magyarországon. Magyarországnak most nem csak az autóiparban, hanem általában véve termelési központtá kell válni. Én jól emlékszem, az elmúlt 20 évben, hát végigéltem én a politikában ezt, folyamatosan olyanokat hallottunk, hogy Magyarország meg Budapest legyen Közép-Európa pénzügyi központja, aztán szolgáltatás. Mindenről beszéltünk itt, csak a legklasszikusabb munkáról, a termelésről nem. Az én fölfogásom szerint akkor van hazánknak jövője, meg az itt élő embereknek jó, kényelmes és kiszámítható élete, hogyha Magyarország termelési központ lesz, és e felé tettünk az elmúlt 2 évben fontos lépéseket.
Meg hát új adózó munkahelyek is így jöhetnek létre, ugye, ami ha nézzük a foglalkoztatottsági mutatókat, vagy a munkanélküliségi mutatókat, akkor megint csak rendkívül fontos.
Hát nézzem, ez egy másik
ugye
történet.
A Széll Kálmán tervre gondolok, hát a Széll Kálmán terv vállalásai fényében fontos.
De én még egy lépésre hátrább mennék. Ugye a startmunka program az folyamatosan bővül. Itt az év végéig több mint 200 ezer embert szeretnénk segélyből visszavezetni a munkavilágába. Nézem ott is a napi tapasztalatokat. Az emberek akarnak dolgozni. Tehát az a fölfogás, miszerint Magyarország tele van olyan emberekkel, akik segélyből akarnak megélni és nem akarnak dolgozni, ez egy téves fölfogás, vagy ha valaha így is volt, most már nincs így. Az emberek dolgozni akarnak, még a képzetlen, nagyon régóta segélyen élő emberek is, ha lehet, inkább a munkát választják. Most pedig leginkább rá is kényszerülnek erre. De ez számukra teljesen természetes, és nem csak, hogy alkalmazkodnak ehhez a helyzethez, hanem örülnek annak, hogy végre nő a megbecsültségük, hát más munkából eltartani a családot, mint várni, hogy a postás kihozza a segélyt. Az nem csak munka szempontjából más, hanem öntudat szempontjából, világlátás szempontjából, ha bár ilyen bonyolult szavakat ritkán használnak egymás között az emberek. De erről van szó, az önbecsülésről. Tehát a magyarok akarnak dolgozni. A kérdés az az, hogy a kormányzat meg a helyi vezetők képesek-e úgy megszervezni az ország érdekét, hogy a dolgozni akaró emberek értelmes munkát találhassanak. Ez a legnagyobb kihívás az én számomra is.
Zárójel, amikor Németországban vállalatvezetőkkel tárgyal, vagy elsősorban vállalatvezetőkkel tárgyal, akkor sikerül-e a politikai térben is egyeztetéseket kezdeményeznie?
Hát a magyar-német politikai kapcsolatok hagyományosan hosszú évtizedekre visszanyúlóan kiválóak.
Hiszen, érted, mire gondolok, szüksége lehet szövetségesekre Magyarországnak, tekintettel az Európai Uniós döntésekre, a kötelezettségszegési eljárásokra, jól jönne Magyarországnak egy határozott kiállás, mondjuk magas szinten, például Németországból.
Az mindig jól jön, de abban az illúzióban nem szabad ringatni a magát a magyaroknak, magukat a magyaroknak, hogy majd valaki mások kiállni értük. Tehát csak olyan mértékig állnak ki mellettünk, amilyen mértékig mi kiállunk magunk mellett. Tehát azt várni, hogy mások vívják meg a harcainkat, és majd mások valamifajta védőfalat húznak elénk, ez a modern világ félreismerésén alapuló vélemény. A modern világban csak annak van becsülete, csak az maradt talpon, csak azzal szolidárisak a többiek, csak azt segítik meg a többiek, csak annak vannak bajtársai, aki saját magáért is kiáll gyáva népnek, gyáva országnak, a saját ügyét föl nem vállal országnak, nincsenek barátai, és nem lesznek sohasem pártfogói.
Nézzünk egy mai dátumot. 20-hanyadika van ma?
Azt hiszem, hogy talán 30-a.
24 évvel ezelőtt ezen a napon alakult a Fidesz. Nem azt az egyszerű papírforma szerinti kérdést kérdezem, hogy annak idején gondolták-e, hogy 24 év múlva mi lesz, hanem hogy néhány napon belül itt van a ciklus fél ideje. Ön szerint a jelenlegi állapota a Fidesznek, közkedveltsége, kormányzási teljesítménye, hova viheti el 2 év múlva a Fideszt, mi lesz a következő választáson, milyennek találja a jelenlegi közvéleménykutatási adatokat?
Hát nézd, a Fidesz-szel majd lesz valami, meg a Fidesz majd megáll a lábán, ennél nehezebb időkben is talpon maradtunk. Bennünket az érdekel, hogy mi lesz az országgal, meg mi lesz az itt élő emberekkel. A Fidesznek nincs az országtól elválasztható saját személyes érdeke vagy sikere. A Fidesz akkor sikeres, hogyha az ország is az. Ezt gondoltuk már 1988-ban is, amikor megalakultunk. Mi nem azért alakultunk meg, mert nem volt jobb dolgunk, hanem azért alakultunk meg, mert úgy gondoltuk, hogy Magyarországnak a változásra van szüksége, és részt akartunk venni abban a nagy változásban, amire az országnak, az itt élő embereknek volt szüksége. Ez az elkötelezettség csak az ország, így is mondhatnám, ha futball szurkolói szlogennel akarok élni, hogy csak a magyarok, csak az ország. Ez volt mindig a vezércsillaga a Fidesznek, ezt kell követnie a jövőben is. Másfelől vissza szoktam néha gondolni arra, hogy hogy is volt az 88-ban. Mi voltunk 38-an egyfelől, velünk szemben volt állítólag több százezer pártag, munkásőrség, egy kommunista parlament, szovjet csapatok, akik itt állomásoztak. Az egész olyan reménytelennek nézett ki. Két év múlva szabad választások voltak Magyarországon.
A rossz poén, hogy most a túloldalon vannak 38-an.
Most azt akarom, igen. De most azt akarom csak ezzel mondani, hogy persze, biztosan a mai világban is van hullámverés, kritika, támadás, de ez egy te a délután ahhoz képest, ahogyan és amit mi már.
Jó, de egy születésnapon,
88 után átéltünk.
Egy születésnapon érdemes azért azt végig gondolni, hogy hol tart a Fidesz, hova tart a Fidesz. Egy picit pontosabban, hogy mit kezdett a felhatalmazással, amit az országgyűlési választásokon szerzett. Biztos, hogy ön is mélységeiben gondolkodik ezen a témán, nem biztos, hogy csak a születésnap miatt, de biztos, hogy...
Mélységeiben is, de ugye a napi ügyek is viszik az embert. Hát, amit most tudok önnek mondani, az, hogy tegnap előtti elemzések szerint olyan 50 ezerrel dolgoznak idén többen, mint tavaly. Ez már valami. Erre már akár büszke is lehet az ország. Talán, ha Fidesz büszke rá, azt is megbocsátják nekünk.
Bár a munkanélküliségi mutató nem túl szép.
Igen, de hogyha egyre többen dolgoznak, akkor azt jelenti, hogy jó irányba haladunk. Ha egyre kevesebben dolgoznak, akkor rossz irányba. De most egyre többen, 50 ezerrel többen, és a startmunka miatt lesz az év végére még sokkal jobb is. Most emeltük az egészségügyben dolgozóknak a fizetését, ami még azért fontos, mert az emberek megtermelték azt a pénzt, amit a kormány el tud juttatni az egészségügybe. Az nagyon fontos dolog, hogy a kormányzat, legyen az fideszes vagy bármilyen más is, azt a pénzt tudja eljuttatni az állami alkalmazottakhoz, amit a gazdaság egyébként megtermel. Ha többen dolgoznak, ha jobban dolgoznak, ha jobb minőségű a munka Magyarországon, akkor tudunk olyan területeken is segíteni, ahol a béremelés a mi dolgunk, és nem a piacé. Tehát az ország dolgozik. A legfontosabb dolog az, hogy egy olyan világban, ahol egyre több ország áll le, Magyarország egyre intenzívebben és eltökéltebben dolgozik. Nagyon nehéz környezetben vagyunk. Ha innen nézzük a dolgot, akkor 2008 környékén beütött a pénzügyi válság. Jól láthatóan, mármint Európába, vagy nyugati világba. Az átalakult egy gazdasági válsággá, és most pedig következik a politikai és a szociális válságok időszaka. Hát, ha kinyitunk egy újságot, azt látjuk, hogy még frissen megválasztott kormányok által vezetett országokban is megbénul az élet. Sztrájkok vannak, általános sztrájkok vannak, óriási tömegtüntetések. Tehát az emberek elégedetlenek azzal, amit maguk előtt látnak. Ehhez képest Magyarországon a 2010-es hatalmas összefogásnak köszönhetően mind a mai napig fönnmaradt egy egység, ami akcióképessé teszi, működőképessé teszi a gazdaságot és a politikát. Ez az egység a legnagyobb reményünk és a legnagyobb értéke ma Magyarországon.
Orbán Viktor miniszterelnököt hallottuk.